nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és először rögtön azt kérdezném, hogy gyakoroljanak egy kis diakóniát felén, mert én nem igazán vagyok a szavak embere, úgyhogy bátorítsanak engem a testvérek egy kis énekkel. A 396. énekre gondoltam, mert ebben van némi bátorítás. Mint a diakóniáról. Hadd mondjam azt, hogy több jó megoldás van. Tehát minden gyülekezetnek a maga számára kell megtalálni azt a feladatot, amit az Úristen neki rendelt. Tehát nem a budai modell az, ami mindenki számára az üdvös, mert minden gyülekezet a magáit kell megkeresni. Egy jó kis szlogen, egyedül nem megy. A diakónia nem az a dolog, amit egyedül kell végezni, hanem társas, közösségi feladat. És Isten nélkül végképp nem megy, tehát Isten nélkül meg se próbáljuk. A diakónia tisztéről az apostolok cselekedete 6. részében olvashatunk a Szentírásban, ahol először az asztal körüli szolgálatként jelenik meg, amikor ugye azért, hogy az apostolok végezhessék az imádkozás és az igei szolgálatot, diakónusokat állítanak be a szolgálatba, az asztal körüli szolgálatokba, de már ott is kihangsúlyozza az ige, hogy lélekkel és bölcsességgel teltek legyenek ők, és őket állítsák be a munkába. Aztán a Filippi levél első részében az általunk használt köszöntésben köszöntötte Pál apostol és Timóteus a gyülekezet püspökeit és diakónusait, hogy kegyelem néktek és békesség. Tehát itt is említésre kerülnek a diakónusok. Majd a Timóteus első levelében kapunk már az ige által részletesebb tájékoztatást arról, hogy milyenek legyenek és milyenek ne legyenek a diakónusok. Ugye ne legyenek kétszínűek, ne legyenek mértéktelen borításban, és haszonlesők se legyenek. Ezzel szemben legyenek a hit titkának a birtokosai jó lelki ismerettel, de ezeket is meg kell előbb vizsgálni, és csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Nagyon fontosak ezek az internek. Calvin teológiájában az igaz egyháznak négy ismérve van, ugye az igaz tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgálása, és a szeretett szolgálat, ugye mint a diakónia egyik feladata, és az egyház fegyelem. Ennek folytán ugye a gyülekezetnek tisztségviselői négyen vannak, akik fixen vannak, lelkész tanító, diakónus és presbiter. Hát a genfi diakóniai modellről arról egy külön előadást lehetne tartani, hogy Calvin és a gyülekezet miként munkálta ki Genfben az, hogy élő és ható diakóniai szolgálatot legyen. A diakónia kapcsolati kérdés, viszonyulás, milyen a kapcsolatom Istennel, milyen a kapcsolatom a saját gyülekezetemmel, és milyen a kapcsolatom a közvetlen környezetemmel. És ezekben a kapcsolatokban milyen kommunikáción van? Beszélgetünk-e egymással? Kommunikálunk-e egymással? És ez nem csak az ember-emberi kapcsolatra van, hanem Isten és ember kapcsolatra is van. Milyen a kommunikáció Istennel? Beszélgetek-e vele? Dialógus-e ez köztünk? Az imádság, a diakóniának, én úgy gondolom, szerves része. És hát kell egy csapat. A diakóniában kell egy csapat, mint ahogy mondtam, ez nem egy személyes feladat, és ennek a csapatnak kell, hogy vezetője legyen, és ez a vezető Jézus Krisztus. És ennek a csapatnak az ereje nem a saját ereje, nem az emberi erőfeszítések által működik a csapat, hanem Isten szeretete által működik ez a hajtódik végre az a feladat, ami a csapatra rá van bízva. Tehát a diakónia gyülekezetben nem cél, hanem a diakónia következmény. Következménye annak, hogy az Isten kegyelmét megtapasztaltam, és tudom azt, hogy az Úristen rám bízott valamit. És itt hadd utaljak a tiszteletes úr kezdő igemagyarázatára, terméseket kell hozni. Nem lehetek terméketlen, és az én terméseim egyik része kell, hogy legyen a gyülekezeten belül, és a gyülekezeten kívül kifejtett diakóniai szolgálat. És ehhez meg kell szabnunk a feladatainkat, hogy meg kell fogalmaznunk először önmagunkat, hogy hol vagyunk, hogy kik vannak ránk bízva. Tehát biztosan kell tudnom és hinni, hogy az Isten tenyerén vagyok, kegyelmet kaptam, és megváltott vagyok. A megfogalmazásom ezekből kellene kiinduljanak a diakónia szolgálatban is. És hogy kik vannak ránk bízva, a fele barátaink vannak ugye ránk bízva, és ezt a Szentírás jól elmondja nekünk Lukács történetében, a 10. részben, az irgalmas szamaritánus történetében, hogy kik a mi fele barátaink. A budai gyülekezet diakónia szolgálatáról. Mi hármas irányultságot szabtunk a szolgálatunknak a diakóniában, és ez szerint alkotjuk meg a terveinket, az éves programjainkat. Egyrészt a gyülekezeten belüli szolgálat, nagyon fontos hangsúlyos, hogy akik közöttünk vannak, azok felé szolgáljunk, de a tágabb környezetünket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát a tőlünk távolabb lévő hittestvéreinkről is kell, hogy gondoskodjunk, mert hiszen ők is ránk vannak bízva, és ezen felül a környezetünkben élő, hitben még nem járó emberek felé egyfajta missziós diakóniai szolgálat is ránk van bízva. Tehát az első irányultság a diakóniai szolgálat gyülekezet tagjai felé. Ez a Jakab levele első rész 27. versében van nagyon szépen és tisztán leírva. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Miben áll a mai ember nyomorúsága? A sérült kapcsolati rendszereinkben áll a mi nyomorúságunk. Sérültek az emberi kapcsolataink, és sérültek a kapcsolataink Istennel is. Ennek következtében hiányérzet és magány jelentkezik, és a cél az, hogy ezek a sérült kapcsolatok, ezek helyreálljanak. Mivel szenvedünk tehát hiányt mi a 21. század emberei? Szeretetben, törődésben, odafigyelésben, megértő, szerető közösségben, emberi társas kapcsolatokban, megértésben, meghallgatásban. Van egyáltalán emberünk, aki meghallgatja a mi bánatunkat? És néha anyagiakban is persze. De ennek kapcsán kell megemlítsem azt, hogy a diakónia az nem szociális munka, nem arról szól, hogy szociálisan segítünk valakit. Nem a testi szükségletek kielégítéséről kell, hogy elsődlegesen szóljon, hanem a cél a lelki gyógyulás. Istennel helyreállítani a megromlott kapcsolatot. Ez hozza majd meg a gyógyulást. Ezáltal gyógyulhatnak Isten és ember kapcsolatai. Ezekhez olyan eszköztárakat használhatunk, amit vagy kaptunk az őseinktől, vagy pedig mi magunk alakítunk ki. Mi nálunk Budán, hála jó Istennek, a 90-es évek közepétől főállású diakónus is van. Szigeti Látóné lelkészőző egy személyében, akinek a férje korábban lelkészként szolgált, de hamar megözvegyült. És először, mint hitoktatót alkalmaztuk, és utána kiderült, hogy nagy karizmája van az idősekkel való foglalkozása, és így diakónusunk lett. Van diakóniai bizottságunk, ennek 15 fő a tagja, presbiterek, lelkész, egyházi, gyülekezeti tagok és maga a főállású diakónus. diakoniai gondnokságban, a gyülekezeten belül 5 gondnok működik, van missziós, ifjúsági, építésügyi, házgondnok és diakoniai bizottság. Munkaterveket készítünk. A gyülekezet éres költségvetésében diakoniai fejezetek vannak, amik elkülönítettem diakoniai célokat szolgálnak, ezeket arra használjuk föl. Körülbelül 30 állandó önkéntesek valamunk, ennek ugye fele a bizottsági tagok értelemszerűen, és körülbelül 15 fő az, aki az állandó látogatásokat, beteglátogatásokat, családlátogatásokat végzi, és van egy körülbelül 100 fős alkalmi önkéntes csapat, akik egy-egy feladatra jelentkeznek az év során. Eszköztárunknak fontos részének tartjuk az imaszolgálatot és az imaközösséget. Gyakorlatilag először hoztuk létre az imaközösséget, azért, hogy imádkozzunk ezért a szolgálatért, és gyakorlatilag a mai diakoni bizottság tagjai szinte mind tagjai a imaközösségnek is. És nagyon fontos eszköznek gondoljuk azt, hogy mindenkinek legyen konkrét feladata, amit csak ő végez, ő a felelőse, és a többiek ott állnak mögötte a szolgálatban. A gyülekezet diakoniai területei, szeretett szolgálatok, asztal körüli szolgálatok, Isten tisztelet körüli szolgálatok. Mi ezt is a diakonia körébe vesszük, tehát az urvacsorai alkalmak során való szolgálatokat is mi végezzük, és az Isten tiszteleti fogadó szolgálatok is. És nagyon fontos, hogy minden szeretett közösségben műveljük, mert a diakonia egyben a gyülekezet építésnek is az egyik eszköze. Ez az Efézus 4-ben, a 15.-16. versben van gyönyörű szépen megírva, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben minden esztől ő hozzá, aki feje a Krisztus, és az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve ezt. És minden szép rendben műveljünk, az 1 Korintus 14.40 szerint, azonban minden illően és rendben történjék a gyülekezetben, külsőleg is és belsőleg is. Tehát fontos az, hogy azért hibását ne csináljunk a gyülekezetből. A szeretett szolgálat irányultsága szerint ugye a család és beteglátogatás, ez folyamatosan végig több önkéntest. Gyászolókról nem szabad elfeledkezni, akik friss gyászt hordoznak, nagyon fontos, hogy velük külön kiemelten törődjünk. Kórházi látogatásokkal, ha gyülekezetből valaki bekerül kórházba, tudjunk róla, és szervezzük meg, hogy ki az, aki látogatja és tartja vele a kapcsolatot. Segélyezés, fontos dolog ez is, hiszen azért sokan vannak nehéz anyagi helyzetben. Erre mi egy külön pontrendszer dolgoztunk ki, ami alapján pontos egyénre szabottan, hogy mi az az ok, amik kiváltják a segélyezést, és ezt a könyvelésbe a kiadási bizonylat mögé rakjuk, tehát bármikor visszakereshet, hogy az adott személy milyen formában, milyen összegben és milyen okokra visszavezethetőleg kapott segélyt. Új módszereket is alkalmazunk a szeretett szolgálatban. A honlapon keresztül is például van lehetőség arra, hogy valaki jelzéssel legyen, hogy van egy ilyen flyunk, hogy miben segíthetünk, és ezen különböző segítési módok vannak feltüntetve. Az Isten tiszteleten véleménykérő lapban, amin szintén szerepel a kérdés, hogy miben segíthetünk, és itt imaszolgálat kérésére is van lehetőség. Nagyon fontos, hogy nyomon tudjuk követni az eltűnt személyeket, tehát ha valaki egy darabig járt a gyülekezetbe, aztán nincs közöttünk, és őket megkeresni, az okot megpróbálni feltárni, hogy mi oknál fogva maradt el. És a nyomon követés is nagyon fontos a bent lévő tagoknál, hogyha élethelyzetváltozás következik be, akkor ezt is tapasztaljuk meg. Alapítványokon keresztül is tartjuk a kapcsolatot a diakoni jelleggel, a gyülekezettel. Egy saját alapítványunk van, amit a presbitérium hozott létre, ez a Hajpál alapítvány. Azon kívül 2 magánalapítvány van, az egyik az egyedülálló anyákat támogatja, a másik pedig a határon túli magyar diákok részére tud anyagi támogatást adni. A mi gyülekezetünkben az idős gondozás a hangsúlyos. Ez azért fontos megemlítenem, mert a választói névjegyzékben szereplő 1100 személyből 220 személy 75 év feletti. Tehát nem nyugdíjas, hanem 75 év, tehát minősítettem idős. Úgyhogy az ő számukra egy külön programot dolgoztunk ki, az ő segítésükre, támogatásukra. Erről esetleg tudunk beszélgetni, hogyha lenne erre vonatkozó kérdés. Nagyon fontos az, hogy az időseknek feladatot is adjunk. olyan testre szabott feladatot, amit tudnak végezni, ez a szükségem van rám érzésnek a fenntartása. Itt mi igyekszünk az időseket az imaszolgálatba bevonni, keresztelőkendőket hímeznek az idős hölgyek, süteményszolgálatban részt vesznek, telefonszolgálatban, adminisztrációban segítenek, borítékolásban, gyülekezeti hírlevelek kiküldésében és egyebekben. Fontos, hogy hogyan szerzünk információkat az idősekről. Itt meg kell említsem a házi csoportokat, kis közösségeket, bibliaköröket, bibliacsoportokat, hiszen a Isten tiszteleti közösségben 200-250 ember van, egy kis közösségben pedig 10-12 ember van. Tehát itt mindenképpen jobban szemmel tudjuk tartani az embereket, hamarabb észleljük, ha valakinek gondja, bánata, nehézsége van. És ezeknek a kis közösségeknek a támogató jellege az mindenféleképpen domináns. Azon kívül a templomi fogadó szolgálatot is azért vontuk be a diakónia keretében, mert nagyon sok információt lehet szerezni a gyülekezet tagjairól az istentisztelet előtti fél órában. Tehát fél tízkor kinyitjuk a templomot, és aki fél tízkor már a templom ajtóban áll, és várja, hogy kinyissuk az ajtót, annak oka van. Az az ember vagy nagyon magányos, vagy valamit szeretne megbeszélni. Tehát nagyon fontos, hogy a fogadó szolgálat során azokat a diakóniai információkat a gyülekezettől megszerezzük, amit ott kapunk meg. És a család és beteglátogatások során beszedett információk, begyűjtött információknak az összegzése is nagyon fontos. Mi minden évben megajándékozzuk névre szólóan a 75 év feletti gyülekezeti tagjainkat, és ehhez a látogatáshoz is egyfajta kérdőívet adunk azoknak, akik mennek, és kérjük az információkat, hogy hol tapasztaltak nagy nehézséget, problémát. És hát a házi csoportok, ahogy mondtam, egyrészt ugye a bibliakörök, ahova bejárnak a gyülekezetbe az idősek, ott is ugye nagyon szemmel tartják egymást, hát ha valaki nincs ott egy alkalmon, amikor mennek haza, már hívják, hol voltál, miért nem jöttél, mibe segíthetünk. És házi bibliaköröket is szervezünk, tehát azok számára, akik már úgyse vállalják a bejövetelt az istentiszteletre, vagy a bibliaórára, hogy autóval behozzuk, de a lakását hajlandó megnyitni mások előtt, akkor próbálunk keresni olyan személyeket, akik ott a környékében laknak és hasonló problémákkal küzdködnek. Így már van a Naphegyen kis idősek csoportja, meg a Keleti Károly utcában. 4-5-en összeülnek, és a diakonus segítségével kis házi bibliaórát tartanak. A gépkocsi szolgálatot már említettem, és hát találkozási pontokat szervezünk az idősekkel, hogy ne legyenek elmagányosodva. Például van egy babamama körünk, amelyik ugyanabban az időpontban tartja a babamama körét szerda délelőtt, amikor a nyugdíjasok bibliaórája van. Időként összeterelgetjük őket. Frenetikus hatása van néha, tehát, és nagyon sokat segít a generációk közti kommunikációban, meg időnként kommunikációs mélységek áthidalásában. Idősek szeretett vendégségét évente kétszer tartunk, a 75 év felettiek névre szóló meghívót kapnak. Őket minősítetten külön listán tartjuk nyilván, és minden évben feltöltjük azoknak a létszámával, akik abban az évben töltik be a 75 évüket. Így ezen a létszám jelenleg 220 személy van, őket évente kétszer hívjuk szeretett vendégségre, ahol van áhítat és közös úrvacsoravétel, és utána beszélgetés, kis versek, műsor, sütemény, tea, és ez nagyon fontos, mert nagyon sok olyan idős ember eljön ide, aki már soha semmilyen más alkalomra nem jön el. Ide viszont eljön, évente kétszer, és itt nagy közösségben megélheti az úrvacsoravétel csodáját. És hát ezt évente kétszer megtartjuk májusban, tehát ott anyák napja környékén, és advent elején, tehát december első szerdáján. A karácsonyi csomagból kb. 300-at készítünk, mert ebből aztán a rászorultaknak, a szegényeknek is juttattunk a környezetünkbe. Minden évben októberben megszervezzük a korábban presbiterként szolgáltak szeretett vendégségét. Ez pár éve van, és nagyon-nagyon örvendeznek neki az idős presbiterek, akik már ugye koruknál fogva a szolgálatból kiléptek, de ők, mint tiszteletbeli presbiterek, azért a gyülekezetnek tagjai. Van, aki jár is templomba, de van, aki már nem tud, de erre mindig eljönnek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy azokról a korábban hűséggel szolgálókról se feledkezzünk el, akik korábban rendszeres szolgálói voltak a gyülekezetnek. Tehát ez nagyjából a diakoni szolgálat gyülekezeten belül, és emellett a másik két ágról is csak röviden szeretnék szólni, a tágabb környezetünkben lévő hittestvéreink felé kifejtett diakónia. Ez a Galata 6.10 szerint, ezért tehát mi időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Szeretett kapcsolatokat kell építsünk azokkal a hittestvéreinkkel, akik testvéreink a hitben. Ezért van egy programunk a szurványok, nehéz sorsú kisgyülekezetek, vidéki gyülekezetek támogatására Baranyától kezdve végig. Van egy programunk a határon túli magyarság felé, a magyar reformátusság felé, ez a Szeretett Párok Határok Nélkül nevet kapta. Ebben igyekszünk kiépíteni, hogy minden határon túli magyar régióban legyen legalább egy olyan református magyar gyülekezet, vagy gyermekintézmény, egy szociális intézmény, akivel egy patronáló kapcsolatot építünk ki. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg Budán, hogy ez a mi válaszunk volt december 5-ére. Mert erre kellett egy választ adni, erre a szomorú napra, és mi ezt találtuk meg az Úr segítségével, és most már van testvérgyülekezetünk ilyen formában, Vajdaságban, Bács Feketegyen, Szolga Renáta, ottani missziós munkatársan keresztül, Erdélyben a Marosbogáti gyülekezet által üzemeltetett Emmaus gyermekotthon, ahol 46 árváról gondoskodnak, és most Felvidéken és Fekéken az ottani magyar református iskolát találtuk meg, ahol 50-valahány gyermeket nevelnek, és úgy tartják meg a magyar iskolát ott helyben, hogy mikrobusszal hordják be reggel a gyerekeket, és viszik este haza. És most már van, hála Istennek, egy 18 személyes óvodájuk is. És úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy nem a támogatás a fontos, amit adunk, hanem az a lelki megerősítés, amit kölcsönösen kapunk. Tehát nem csak mi adunk, mi is kapunk. És hát van egy fogyatékos otthonokat, oktatási és szociális és egyéb református intézményeket támogató karitatív programunk, szintén 4-5 éve ez a névtelen segítő kezek, amikor különböző használt, de még jó minőségű használati tárgyakat továbbítunk olyan intézmények részére, ahol erre fogadó szolgálat van. Egyéb támogató programjaink is vannak, például 4 évente megrendezzük a Kárpát-medencei bibliai témájú gyerekrajz pályázatot, ahova nagyon sok munka érkezik határon túljától, és mindig szoktunk egy jótékonysági akciót is szervezni a gyermekrajzok fölé, jótékonysági árverés formájában, és a befolyó összegeket a határon túli magyar oktatás javára adjuk tovább. És gyülekezeti táborunkban minden évben, most már az elmúlt 4-5 évben 10 határon túli magyar diákot látunk vendégül, és határon túli diákok tanulmányait támogatjuk. A tiszafüredi református fagyatékos otthonnal évek óta kapcsolatban vagyunk, rendszeresen áruljuk a gyermekek által készített gyönyörű szép munkákat. Ez fontos az, hogy mi ezt úgy oldjuk meg, hogy ez nem minősüljön árusításnak, hogy adományként könyveljük be az érte befolyó összeget, és így mindenfajta pénzügyi elárásoknak is megfelelünk. De van, hogy az élet felülírja a terveket, tehát az idén, ahogy az árvízzel történt, ez ugye a terveinket egy kicsit átírta. Mi a református szeretett szolgálat számára, a számlájára is utaltunk adományt, és örvendezünk, hogy már hallottuk, hogy most már gyermekeket nyaraltatnak a Balatonnál. És a házi csoportok bibliakörök felajánlása alapján, és az általuk hozott természetbeni adományok alapján a Szentbrői gyülekezetbe mentünk el a múlt héten. Éppen olvastam a mostani református újságban a szentbrői lelkészel és az ottani gyülekezeti élettel kapcsolatosan vannak beszámolók. Nagyon megdöbbentő volt ott lenni náluk és velük lenni, és nagyon örvendezek, hogy meg tudtuk ezt oldani, hogy elmentünk hozzájuk, mert valóban nagyon sokat jelent egy bátorító szó is ilyenkor, amikor hogy tudják azt, hogy ott van mellettünk, nem beszélve arról, hogy amikor átadtuk a pénzt a fiatal helyi lelkész, aki iszonyú fáradt, mert 20 napja alig alszik. Semmit nem mondott, csak annyit mondott, hogy ez csoda. És már felső Zsoltára megy a következő csapat a jövő héten, ha minden igaz. És a diakoni szolgálati gyülekezet környezetében ez a Máté 25-40 szerint a király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyen is a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek. Ilyen formában igyekszünk a közvetlen mellettünk lépőkkel, a nehézsorsúakkal, hajléktalanokkal is foglalkozni, ételt, teát, ruhát osztunk. de vannak nyitott kulturális programjaink olyan környezetünkben élők számára, akik emberi közösségben szenvednek hiányt, és hívogatjuk őket ide, és eljönnek. És kapcsolatot tartunk a helyi önkormányzattal, az ottani intézményekkel, ottani idősek klubjával, mozgáskorlátozottak klubjával. És hát nagyon fontos az, hogy tájékoztatás is legyen a gyülekezet felé. Ezt egyrészt a honlapon keresztül tesszük meg, van egy saját honlapunk. A felhívásokat is általában feltesszük, de fönt vannak a diakóniai terveink és a beszámolónk. A Hajtál Alapítványnak szintén van saját honlapja. A gyülekezeti újságban rendszeresen beszámolunk a diakóniai élettel kapcsolatos hírekről. Vasárnapi liturgiás lapon pedig a felhívások és a visszajelzések is megtörténnek. És hadd fejezem be Albert Schweitzer és Karl Barth egyik gondolatával. Schweitzer mondta azt, csak azok lesznek közöttünk igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. És Karl Barth idézetén keresztül szeretnék a presbiterekre is utalni. A gyülekezet diakóniai felelősség nélkül nem keresztény gyülekezet. És ennek folyamányaként hadd írjam azt, amit én úgy gondolom, hogy ebből következőleg a presbiter diakóniai felelősség nélkül nem presbiter. Mitől épült az első gyülekezet? Ezt is ugye, mivel itt az akcsere is utaltam az elején, elgondolkodhatunk, hogy mitől volt vonzó, miért akartak a népek őhozzájuk tartoznak, és miért volt az a látványos növekedésük. Mert a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, és nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. És hát 1 János 3.18-ban is kapunk nagyon szép eligazítást. Ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Jézus is így szeretett bennünket, nem szóval, nem nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, és ebben is kövessük őt. És akkor az élő gyülekezet áldásait fogjuk megtapasztalni a gyülekezetben. Épülnek a kapcsolataink egymással, tehát ember és ember között. Épül a kapcsolatunk a gyülekezetünkkel, mert egyre jobban fogjuk őt is szeretni, és épül a kapcsolatunk Istennel, és így épül Isten országa közöttünk. Így legyen. Hát én ennyit gondoltam elhozni a testvéreknek. Nem vagyok egy nagy előadó, tehát én nekem muszáj volt ezt olvasni, mert ezt én fejben nem tudok. Hát ha van kérdésük vagy gondolatuk, amiről szeretnének ezt beszélni.
Mennyire jelzett foglalkozni, hogy a honlapon ez a liber segíthetünk ő fölhívás, vagy ez nem válik valóban, mert időnként vannak, akik minden ilyen rávetődnek, most így magyarán meggondolat, minden lehetősége, ez mennyire korlátozott, csak hogy nincsenek állítanak, mint a rövösszer idő mindenekre gondolom.
Na most mi mindig azzal kezdjük, hogy abba, amiben tudunk, abba segítünk. Tehát mindenben nem tudunk segíteni, tehát ez azért ugye nyilván tudjuk. Ezeket az igényeket, amik felvetődnek, tudjuk kezelni.
Vannak az előbb, aki nagyon rendszeresen most nagyon durván korral a kontrollja, hogy kikezetten van, tudja. Nem tudom, hogy
itt. Mi azért a segélyezésnél azért nagyon igyekszünk az arányosság elvét. Tehát az a keretösszeg, ami rendelkezésre áll évben, azért azt mindig úgy osztjuk el, hogy ennek azért a hangsúlyos része általában ugye a fűtési szezonba esik. De nálunk nem jelentkeznek olyanok, akik elszemtelenednének. Tehát ezt én úgy gondolom, valahogy menet közben meg kell próbálnunk úgy kezelni, és ebben a Szigeti Ilia diakónusunk nagyon-nagyon ügyes, hogy a mértéktelen igények nem. Sőt, megmondom őszintén, nagyon sokszor nekünk azzal van gondunk, hogy megtaláljuk-e azokat, akik tényleg rászorulnak. És ebben tudjuk ugye a csoportvezetőket segítségül hívni, akik jobban ismerik, és közelebbről ismerik, és ők tudják. És ugye azokhoz a családokhoz, ahova pedig nincs kapcsolatod, a Sziget Éli mindig elmegy és meglátogatja őket. Tehát terepszemlét tart, hogy... De én úgy gondolom, hogy nálunk inkább azzal küzdködünk, vagy van olyan félelmünk, hogy nem biztos, hogy mindenkit megtalálunk, aki rászorulna, és nagyon sokan vannak, akik nem szólnak. Őket nekünk kell megkeresni.
És a mélyik is, hogy nagyon az őként fölgöntjük az idős fagényban, ez a kérdés, hogy mennyire szociális és mennyire nem szociális segítség a diakónia, főleg a nem kívül szerintem összetetlen a választás, és én is, hogy között egy ötlenül, azt mondják, hogy hát jó, osztunk rá, de akkor mellé kell tenni legalább egy igét, mert különben az nem érthető.
Igen.
Tehát, hogy mennyire a nem hívő környezet fele, mennyire jelent, én ebben nem vagyok bőrös, tehát nem akarok kérdezni, nagyon széles kérdésként akarok költeni, mennyire kell ezt összekötni evangelizációval, hogy így mondom, vagy mennyire nem, az is kicsit rossz ízűvé válhat, hogyha kapsz egy teát, hogyha elfogadsz egy két nekem ez a valami, ez is lehet rossz ízű, de a másik is, hogyha soha nem merjük azt mondani, hogy hát öreg, nem csak a teában van itt szó, az is nehéz. Tehát, hogy lehet az egyensúlyt jól megtartani?
Értem, árukapcsolás, tehát ez a kérdés. Mennyire indokolt az árukapcsolás? Én úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amik magukért beszélnek. Tehát, hogyha mi a templom tövébe, mint református egyház adunk valamit, akkor én nekem most nem kell még hangsúlyozni, de tudod, hogy a református egyháztól kaptad. Nyilván azt is tudja, hogy azt, amit mi teszünk, azt mi azért tesszük, mert hisszük azt az Urat, akit nagyon szeretünk, és aki szintén minket nagyon szeret. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben nem feltétlenül szükséges az árukapcsolás. Amikor kiépül mondjuk egy tartósabb kapcsolat, akkor, és mondjuk már többször támogattuk, akkor minden bizonyal, hogy előbb-utóbb azért az igéről is beszélünk, és bizony nem ösperjük, hívogatjuk magunk közé őket. Sőt, ezt nem is említettem, mert átlapoztam rajta, van a gyülekezetünkben egy kék kereszt támogató csoport, ahol szenvedélybetegségből, alkoholizmusból megtért vagy megtérni szándékozók számára működik ez a csoport. Tehát kimondottan olyan szakemberek járnak oda, akik ővelük foglalkoznak, ezt nyilván nem én végzem, hogy akiknek vagy ilyen problémáik van, vagy a családtagjuk alkoholista, és őket támogatja ez a csoport, és ide lehet terelgetni, és lehet hívogatni embereket. És a saját csoportjainkban is, mi a mustármag csoportban van gyakorlatilag, a mi kis csoportunkban van a diakónia nagy része, és mi a gyülekezeten belül, mi vagyunk, én úgy gondolom, a szinte legnyitottabb csoport. Mert ugye az is fontos, hogy ne záródjanak teljesen be ezek a csoportok. Tehát ne mondják azt, hogy most ennyien vagyunk, és már többen ide ne jöjjenek. Mert onnantól kezdve ugye tudjuk. Tehát a mi csoportunk például képes arra, hogy befogadja a szociálisan nehéz helyzetűeket is. És támogatólag ott legyen mögötte is. Ezt a hálót, ezt a segítő hálót tartja. Ez a diakoni csoport, a mustármag. Igen, a szerda délutáni csoportunk. És oda nagyon sokan jönnek, akik elesettek és szegények. Az egyéb biblia köreink is várják, ott kevesebb a tolerancia. Tehát ez azért nagyon fontos, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy toleránsaknak kell lenni azokkal, akik valamilyen nehézséget hordoznak. Tehát én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy ne elit csapatokat gyártsunk, hogy ez egy klán, ahova nem lehet bekerülni, hanem az Úristen előtt mindannyian egyformák vagyunk. Igen?
Thank you. A másik kérdés természetesen említem, hogy van egy 15 fős állandó látogatócsoport, és van körül egy 100 fős, amit kell hatalni. A konkrét kérdésem az, hogy egyesével mennek-e, vagy legalább kettesével mennek látogatni?
Általában kettesével. Általában
kettesével. Van olyan feltétel, hogy megtértek legyenek?
Én azt hiszem, hogy ezt, aki az nem is vállal ilyet. Na most én... Igen. Nálunk, akik ebben a szolgálatban benne vannak, azoknál nincsenek hitbeli akályaim. Tehát ők egy nagyon régi, masszív, ezt a szolgálatot régóta végző gyülekezeti tagunk. Egyébként most össze fogunk indítani egy családbeteglátogató képzést a gyülekezetbe, pont azért, hogy egy kicsit fiatalítsunk, mert lassan elöregszik a csapatunk. És a Tóth János fogja tartani a Gyökösi Intézetből egy 4-5 alkalomból álló család- és beteglátogatási képzés, hogy több fiatalt igyekszünk majd bekapcsolni, de értelemszerűen ezt a szolgálatot olyanok nagyon kevéssé tudják vállalni, akik még aktívak és dolgoznak. Tehát ott van egy szűk mezje, 60 és 70 valamennyi között, amikor még fizikailag bírja, de azért hadd dicsekedjek el vele, hogy Irénke néni a maga 90 évével, még minden héten bemegy a Schweizer otthonba, és Bodoki Margit nénit meglátogatja. És ez a mind a kettőjüknek egy program. Irénke néni Budáról elmegy a Schweizerbe Margit nénit meglátogatni. 90 évesen.
Utolsó kérdés, a kontrendszer, milyen kritérium vannak ebben a kontrendszer, amit a szegénység?
Hát igyekeztünk igeszerűeket, tehát árvaság, özvegység, nehéz életkörülmények, egyedül él, fogyatékos gyermeket nevel, vagy ő maga fogyatékos, tartósan betegről gondoskodik, tehát itt van egy, elhoztam magammal egy példát, tehát ilyen kritériumok vannak, és akkor oda, ahol ez pozitív, oda egy egyest írunk, és akkor a lap alján az Excel összeadja, és akkor látszik azt, hogy tehát 5 pont fölött már úgy érezzük, hogy jogosult.
A legtöbb hívő ember titkolja, nem panaszkodik, tehát nálunk éppen a probléma sok idős, nem akar megint érezni.
Hát ez egy, hogy mondjam, tehát ez az, ahol segíthet az, hogyha ha valamelyik csoportba tartozik, és akkor a csoporttagok maguk szólnak, vagy hívják fel a figyelmünket, hogy figyelsz tudsz róla, hogy milyen gondjai vannak. Igen?
Én azt kérdezném, hogy honnan kerül elő az a finanszírozási alap, amikor a diakóniát végzi. A gyülekezet pénztárán keresztül megy, vagy pedig összeadják azok, akik csinálják. Hogyan történik?
Mi a költségvetési fejezetben, tehát Isten kegyelméből hálát tudunk adni az Úrnak érte, hogy a költségvetésünkben külön sorokat tudunk, tehát gyakorlatilag gyülekezeti adományokból, illetve van egy ilyen, hát most nem tudom, hogy ez talán nem árulok el titkot vele, egy olyan presbiteri, hát ha nem is döntés, de egy elhatározás, hogy abból a költségvetési keretből, amit az Úristentől kapunk, abból a tizedet mi adjuk oda másoknak. Tehát az éves költségvetésnek körülbelül 10%-a az az összeg, ami valamilyen formában, mint támogatás mások részére menjen. Ebbe benne van az, amit mondjuk a gyülekezeti tagok segélyezésre fordítunk, de az is, amit a gyülekezeten kívüliek részére például juttatunk, árvízkáros juttatunk.
Tehát akkor a költségvetés mind a két oldalán, a bevételi oldalán is van tervezve egy adománygyűjtés e tekintetben, és a kiadási oldalon is van egy finanszírozás, és a kettő egyensúlyban van, vagy pedig a költségvetés 10%-a hangzott rögtön el a kiadásra, amely?
Van egy rész, ami eleve erre megy. Tehát amit eleve beállítunk, hogy a persely, meg egyéb adományokból be fog jönni, ugye megtervezzük, hogy kb. Mennyi fog jönni be, és annak a 10%-a be van állítva missziós és diakóniai célokra. Ezen kívül van két olyan sorunk, van a bevételi soron egy ilyen, hogy céladományok, bevétel, és van egy céladományok kiadás. Tehát ami bejön célra, tehát mondjuk, amit mondjuk a csoportok 3 nap alatt...
Hát ilyen, mint az árvízkáros.
Igen, tehát hogy mondjuk most, hogy itt az árvízkáros utaknak, mint céladományt felajánlottak, azt bevesszük, és a kiadás oldalon megjelenik. Ez nem, de ez a támogató programnak a része. Tehát ez nincs benne a 10%-ba. Ez a lényeg.
Csak itt tetszett beszélni arról, hogy mennyi félesekítő támogató felmérés, kontrendszerrel értékelés, hogy kinek milyen szüksége van, és az mennyire korrekt. Ezeknek a fedezete akkor hogy jöti el a presbitérium, hogy hogyan fedezze. Hiszen nincs a presbitérium jelen minden egyes alkalommal, amikor ezt el kell dönteni.
Tehát a leosztás mondja, azt mindig úgy osztjuk el, hogy a diakónus, a diakoni gondnok és azok a presbiterek, akik benne vannak a diakoni bizottságban. Tehát ők azok, akik a jóváhagyást adják, hogyha erre
gondolják. Van egy keret, amit a diakoni bizottság használ.
Ez egy keret, amit a diakoni bizottság használ, de úgy, hogy közösen döntik el, hogy mondjuk adott esetben ki ez a gyülekezeti tag, akit úgy gondoljuk, hogy támogatni kellene, mert... De mondom, főleg az, nálunk inkább az a jellemző, hogy nem jönnek kérni. Tehát a bizottság figyeli azt, hogy az éves keretünk azért, ha megkaptuk a presbitériumtól, akkor a legkésőbb karácsony környékén ugye használjuk ki azt a lehetőséget, amit a presbitérium számunkra biztosít, hogy a gyülekezet tagjait támogassuk.
Kapcsolódik az a kérdésen valamilyen szintelőzőkörzött kérdés. Körülbelül hány kiskör van, és az körülbelül mekkora
létszámú? Hát most körülbelül olyan 20, 7-28 csoport van, ebben benne vannak a babamama körök, a nyugdíjak, a biblia körök, házi csoportok, és hát a taglétszám összességében jól tudom, hogy 300 körül van. Igen, igen. De vannak, mondom, 4-5 fős kis csoportok is a nyugdíjasoknál, és van 20 fős is.
Van egy kérdés. Ez, hogyha nincs, akkor ennél a gyerekkori munkához további jövő is Isten áldását kérjük.
Köszönöm én is a lehetőséget, és még egyszer szeretném azt mondani, hogy semmiképpen nem szeretem volna itt én dicsekvéssel lenni, hogy nálunk mi van, vagy hogy van, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen kegyelméről végezünk, ahogy mondtam, én magam részéről, mint diakoni gondnok, az idősekkel való foglalkozást tartom a mi hangsúlyos feladatunknak, és erre is helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Mert azok, akik évtizedeken keresztül hűséggel jártak hozzánk és szolgáltak köztünk, azokról elfeledkezni nagy mutatság lenne, és ezt nem is akarjuk megtenni. Úgyhogy mi az idősgondozásra helyezünk a legnagyobb hangsúlyt, és eddig is, és reméljük, hogy az Úristen megengedi, hogy ezután is ez legyen.